Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a Holnap tegnapja. Ezúttal arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan épül fel a hazai ESG ökoszisztéma. A vendégem a témában Dobos Balázs, a Makronóm Intézet szakmai igazgatója. Szervusz, köszöntelek itt a stúdióban.
Szervusz, köszöntöm én is hallgatókat.
A beszélgetésünk apropója pedig az, hogy április 18-án volt a Magyar ESG találkozási pont elnevezésű konferencia a hazai ESG törvény bevezetése kapcsán. Milyen volt ez a konferencia, mi volt a célja, Balázs?
A konferenciának a célja, mint ahogy az elnevezése is mutatja, az volt, hogy egy helyen gyűjjön össze a magyar ESG szakma krémje, ha mondhatom így, mind a szakpolitikai, szabályozói oldal képviselői, a finanszírozói oldal képviselői, a vállalatok, tanácsadók, képzők, illetve a téma iránt úgy általában érdeklődők. Ez sikerült is, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk, hogy valóban a magyar ESG találkozási pontot szerveztük.
Milyen volt egyébként a konferencia fogadtatása? Ugye az ESG törvénnyel kapcsolatban is ugye nagyon sok érdeklődés van, és azt feltételezem, hogy azért a szakmai közeg is felbuzdult ezen, és nyitott volt az információkra.
Ez abszolút így van. Büszkén mondhatom, hogy hatalmas volt az érdeklődés. Nyilván itt maga az ESG törvény is egy viszonylag új jelenség Magyarországon, illetve nyilvánvalóan minden érdeklődő várja a részletszabályokat, úgyhogy hatalmas volt az érdeklődés. Beszélgetve a konferencia után a megjelent szakértőkkel azt láttam, hogy talán mindenkinek tudtunk valami újat mondani.
Volt-e olyan európai modell, amihez hasonlítható a magyar ESG szabályozás struktúrája?
Nyilvánvalóan a magyar ESG törvényt számos nemzetközi példa inspirálhatta. Egyrészről ugye van egy uniós szabályozás, itt mind a fenntartható vállalati beszámolási irányelv, mind ugye a még készülőben lévő beszállítói láncok átvilágítását célzó jogszabálycsomag. Tehát nyilvánvalóan itt van egy uniós jogharmonizációs feladat, illetve azért az is látszik, hogy már számos olyan, mondjuk itt tagállami példa van, vagy egyes országok példái, amelyek azt gondolom, hogy hasonlóak bizonyos tekintetben. Itt nyilvánvalóan a német beszállítói lánc törvényt érdemes kiemelni, de hasonló egyébként van az Egyesült Királyságban is, tehát valóban több ilyen példa van, de azért én azt gondolom, hogy Magyarország ezzel az ESG törvénnyel abszolút az élmezőnyébe törekszik a fenntarthatósági célú kezdeményezéseknek, már csak azért is, és azt gondolom, hogy ez talán az egyik legnagyobb értéke a magyar ESG törvénynek, hogy kellő felkészülési időt és szakmai segítséget biztosítson a magyar vállalkozásoknak. Ez pedig azért kulcsfontosságú, mert jól láthatóan a fenntartható vállalati működés, a zöld átállás napjaink egyik meghatározó versenyképességi kérdésévé vált. Ott pedig nagyon nem mindegy, hogy mennyi ideje van felkészülni egy-egy gazdasági szereplőnek, illetve hogy itt milyen szakértői segítséget tud igénybe venni, egyáltalán mennyire segítő hozzáállással találkozik, akár állami, akár szakértői oldalon.
Egyébként az ESG törvényben, ahogy kijött, már egyből volt is egy módosítás, és ennek pontosan az a célja, hogy ne egy bürokratikus dokumentum átadó hely legyen, hanem tényleg a gyakorlatban adjon információkat.
Így van, tehát nagyon fontos, hogy, és bárkivel beszélgetek, felhívom rá a figyelmét, hogy itt ne egy adatszolgáltatási kötelezettségre gondoljon. Tehát ez nem egy adminisztrációs teher a vállalkozásoknak, hanem egy lehetőség, amivel azt gondolom, hogyha jól tudnak élni, akkor valóban nem csak megőrizni, de erősíteni tudják versenyképességüket, hiszen a fenntartható vállalati működés, ha lebontjuk, és nem csak a magasztos célokra, mert nyilvánvalóan nagyon fontosak, de ha nem csak a magasztos célokra gondolunk, akkor valójában az, hogy egy vállalkozás energiahatékonyabban működjön, jobban figyeljen a hulladék gazdálkodására, bevezessen körkörös gazdasági modelleket a saját működésébe, vagy éppen a munkavállalói elégedettségét növelje, ezek mind egyébként jól megfogható gazdasági előnyt is jelentenek.
Kikre vonatkozik jelenleg az ESG törvény, és hogyan fog ez majd változni a jövőben?
Az ESG törvényben van egy felmenő rendszer, egy fokozatosság, tehát először csak a legnagyobb közérdeklődésre számot tartó vállalatokra vonatkozik, és fokozatosan évről évre lépnek be újabb szereplők, először csak a további nagyvállalatok, majd végül a közérdeklődésre számot tartó KKV-k is, de például a mikrovállalkozásokra egyáltalán nem fog vonatkozni a törvény. Ugyanakkor azt is fontos elmondani, hogy ez ugye csak a közvetlen alanyi hatálya a törvénynek, de mivel itt egy beszállítói lánc átvilágítást is tartalmazó jogszabályról beszélünk, ezért bizony a KKV-kat, elsősorban a beszállító KKV-kat is érinteni fogja, méghozzá a vevőiktől érkező adatkéréseken, adatszolgáltatási kéréseken keresztül.
Ez fokozatosan kerül majd bevezetésre, ugye, és ezt csak reflektálni szeretnék arra, amit az előbb mondtál, hogy azért nagyon jó a magyar szabályozás, mert hogy nem egyből zúdítja rá a piacra ezt a fajta elvárást, hanem az a fajta fokozatosság, az tulajdonképpen 2026-ra fog majd teljes mértékben megjelenni a vállalkozásoknál. Mindenkinek lesz ideje felkészülni erre.
Ez így van, és ami külön nagyon fontos, és ezt egyébként a törvény szövege hangsúlyozza is, hogy ehhez egyébként megfelelő szakmai segítséget is előirányoz a Magyarországon működő vállalatoknak, kifejezetten egyébként például a beszállító KKV-knak. Tehát nem hagyja őket magukra a jogszabályalkotó, hanem konkrét szakmai segítséget, ehhez kijelölt szervezeteket irányoz elő, annak érdekében, hogy a felkészülési idő alatt a szükséges szakmai, akár pénzügyi segítséget is megkapják a vállalkozások.
Erre vonatkozik egyébként a következő kérdésem is, hogy az ESG piac milyen új szereplőket hozhat majd be, illetve hogy az ő munkájuk hogy fog majd megjelenni a rendszerben, és rájuk majd vajon milyen szabályozás fog vonatkozni.
Ez abszolút így van, és nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a törvény egy magyar ESG ökoszisztémát hoz létre számos szereplővel. Itt nyilván van maga a kötelezett, tehát a vállalkozás, akinek be kell számolnia, illetve az ő beszállítói. Ehhez egyébként igénybe tudnak venni szakértői segítséget, őket hívjuk ESG tanácsadóknak. Az ESG tanácsadók segítségével összeállított ESG beszámolót pedig tanúsítatni kell. Ez tulajdonképpen egyfajta audit. Ezt fogják végezni az ESG tanúsítók. Nyilvánvalóan ebben az adatgyűjtési és beszámolási folyamatban különböző ESG szoftverek tudják segíteni a vállalkozásokat, és végezetül, ha valamely cég úgy dönt, hogy szeretné megmutatni a világnak is azt, hogy ő hogy áll a zöld átállásban, a fenntartható működésre való átállásban, akkor minősíthetheti is magát, ezt pedig az ESG minősítők végzik. Tehát valóban itt vannak ESG tanácsadók, ESG tanúsítók és ESG minősítők is, úgyhogy nem egyszerű, de azt gondolom, hogy viszonylag hamar mindenki számára ez így érthetővé és átláthatóvá fog válni. Nyilvánvalóan az egyes szereplőknek is fel kell, hogy vegyék ezt a szerepet, és elkezdjenek együtt dolgozni a cégekkel. Másrészt az is nagyon fontos, hogy itt egy komoly minőségbiztosítási elem került beépítése, tehát nem lehet azt csinálni, hogy valaki ma kiképzi magát, és holnap már ESG tanácsadóként hát segíti, vagy éppen kontárkodik a cégek körül, hanem meg kell felelnie szakmai sztenderdeknek, és akkreditáción kell átesniük. Ez ugyanúgy igaz az ESG tanúsítókra is, illetve nyilvántartásba kell vetetnie magukat az ESG minősítőknek is. Nekik egyúttal egyébként a módszertanukat is be kell majd mutatniuk. Tehát ez mind-mind a rendszer transzparenciáját és minőségbiztosítását szolgálja.
Egy kicsit nemzetközi szinten képbe helyezzük magunkat, ez ugye egy nem feltétlenül magyar rendszerre épül, hanem egy nemzetközi standardet fogunk majd átvenni, használni, például a GRI-nek a minősítési rendszerét.
Nyilvánvalóan számos olyan akár jól működő nemzetközi standard, beszámolási standard, adatgyűjtési standard létezik, amelyeket nyilván célszerű, hogyha a jogszabályalkotó, illetve a szabályozó figyelembe vesz. Ugye a részletszabályok még nem jöttek ki, tehát ezeket mindenképpen meg kell várni, de Gonda Bence, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának elnökhelyettese, a már említett MBH Makronom Makroverzum konferencián azért felvillantott néhány szempontot. Ezek között valóban megjelentek a nemzetközi sztenderdekhez illeszkedő szempontok, ugyanakkor az is elhangzott, hogy például a családbarát működés, az mondhatjuk úgy, hogy egy nemzeti sajátosság, ami várhatóan hangsúlyos szerepet kap majd, úgyhogy azt gondolom, hogy érdemes lesz figyelni majd a részletszabályokat. Nyilvánvalóan ezek szükségszerű is, hogy részben kapcsolódjanak a nemzetközi irányelvekhez, de ugyanakkor azt is fontosnak tartom, hogy meg tudjanak jelenni valóban a nemzeti sajátosságok is.
És akár más nemzetközi fórumon is át tudják ezt venni akár, mert hogy ez egy jó példa lehet például ez
abszolút.
A családbarát működés.
Abszolút, tehát azt gondolom, hogy megint csak mivel Magyarország itt időben lépett, és nem követője, hanem úgymond diktálja a tempót, ezért könnyen lehet, hogy mások számára is inspiráció szolgálhat majd.
Nem véletlen egyébként, hogy a konferencián a Makronóm az MBH csoporttal közösen hozta létre ezt a konferenciát, mert hogy az MBH Bank szintén élen jár a fenntartható finanszírozásban. Milyen elvek szerint teszik ezt?
Nyilvánvalóan most sokat beszéltünk a reálgazdaság szereplőiről, de valóban a pénzügyi szférában ott talán még régebbre visszanyúlik a fenntartható működés, a fenntartható befektetések, fenntartható zöld pénzügyek kérdésköre. Ebben egyébként a konferencián is Puskás András, az MBH Bank vezérigazgató helyettese tartott egy nagyon inspiráló előadást, amiben bemutatta, hogy milyen útvonal mentén halad egyébként az MBH Bank a fenntartható működés, illetve a fenntartható finanszírozás felé, hiszen ne felejtjük, itt nem csak egy bankról van szó, amelyik egyébként a finanszírozási és pénzkihelyezési működése során kell, hogy figyelembe vegye ezeket a szempontokat, de itt önmagában egy nagy vállalatról beszélünk, tehát mondjuk így, hogy egy finanszírozó, egy bank két oldalról is érintett ebben a kérdéskörben.
Igen, egyébként olyanok szerepelnek az ő listájukban, mint hogy a Zöld Otthon programhoz való csatlakozás, az ENSZ felelős banki irányelveinek a követése. Létrehozták az erdőprogramot, fenntartható jövő bankja, komplex ESG stratégiát is alkottak, tehát tényleg nagyon széles körben igyekeznek lefegni ezt a területet.
Igen, úgyhogy ilyen szempontból nyugodtan mondtam, hogy kiváló partnere ebben a munkában, ebben a folyamatban.
A Makronóm Intézet több éven át tartó munkájának az eredménye az a harmonikus növekedési index, ami hivatalosan a konferencián került bemutatásra. Kapcsolódik hozzá ugye egy weboldal is. Mi volt ennek az indexnek a célja? Ez egy nagyon izgalmas dolog szerintem. Milyen adatokat lehet belőle kiolvasni?
Valóban a harmonikus növekedési index, nyugodtan mondhatom, hogy intézetünk egyik zászlóshajó kutatása, terméke. Itt a kollégák több évnyi munkája van ebben az indexben, ami valójában a fenntartható fejlődés mérőszáma. Ugyanis azt látjuk, hogy nyilvánvalóan önmagában a GDP, az egyfőre jutó GDP nem képes kifejezni a jólét fenntartható növekedését, nem képes megragadni számos olyan dimenziót, ami egyébként az emberi jólét szempontjából kiemelten fontos. Ez egyébként megint csak ennek van sokféle nemzetközi irányzata, ez a Beyond GDP, hogy vajon hogy máshogy lehetne mérni a jólét fenntartható növekedését, és úgy találtuk a kollégákkal, hogy nincs megfelelő mérőszám erre. Tehát ez ideig nem létezett. Volt számos kísérlet, de ezeknek vagy a túlzottan leegyszerűsített módszertan a hibája, vagy pedig az, hogy nagyon sok szubjektív, tehát nem adatalapú mutatót alkalmaznak. Úgyhogy az intézetünknél összeállítottunk egy olyan indexet, ez a harmonikus növekedési index.
Nagyon szép neve van egyébként.
Köszönjük. Amely kizárólag adatalapú, tehát objektív mutatókat alkalmaz. Egészen konkrétan 32 változó, ami 50 változóból került kiválasztásra, 6 dimenzió mentén. Ezek között fontos kiemelni nyilván a gazdasági fejlődést és fenntarthatóságot, de megjelenik a pénzügyi fenntarthatóság, környezeti fenntarthatóság, a munka és tudás alapúság, vagy éppen a demográfiai fenntarthatóság. Tehát 6 pillér mentén rendeztük a változókat, és ez alapján összesen 87 országot tudunk rangsorolni és pontszámmal ellátni, méghozzá egészen 2005-ig visszamenőleg. Tehát ezen az új oldalon, ami egy interaktív felület, ez a hni.hu címről érhető el. Itt mindenki nyugodtan böngészgethet, akár egy-egy országot, akár különböző évenkénti ranglistákat, össze is lehet hasonlítani egymással országokat, úgyhogy azt gondolom, hogy valóban egy olyan komplex módszertant, és most már egy olyan interaktív felületet sikerült létrehoznunk, amit bárki nyugodtan böngészhet.
És nyilvánvalóan adódik a kérdés, hogy ezen a harmonikus növekedési indexen Magyarország hol helyezkedik el, milyen adatokkal tudunk szolgálni?
Hazán kapcsán azt nagyon fontos elmondani, egyébként a 29. helyen vagyunk a legutolsó adatok
87
alapján.
87 szereplő mellett talán nem is olyan.
Igen, rossz. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy ez abszolút egy olyan helyezés, amire büszkék lehetünk, de ami még talán ennél is fontosabb, hogy a vizsgált időtávon, tehát 2005-től kezdve az egyik legnagyobb fejlődést értük el, és a legnagyobb előrelépést értük el ebben a rangsorban. Itt egészen konkrétan 2012-ben volt egy trendforduló, és onnantól nagyon dinamikus előrelépkedést sikerült elérnünk. Ez jelentős részben köszönhető egyébként a pénzügyi fenntarthatóságunk megerősödésének, a demográfiai fordulatnak, úgyhogy számos olyan mutató van, amelyben az elmúlt 10 évben nagyon látványosan tudtunk előrelépni.
Vajon a Magyar Nemzeti Banknak mennyire volt egyébként ebben szerepe, mert ők tényleg egy úttörő szerepet töltöttek be a zöld átállásban, pénzügyi szempontból is?
Nyilvánvalóan itt nagyon sok szereplőt ki lehetne emelni, a Magyar Nemzeti Bank is nagyon korán zászlajára tűzte a zöld pénzügyek kérdéskörét, de összességében a költségvetési fegyelmezettség, az egyébként családbarát szakpolitikák hatásai, kormányzati szakpolitikák hatásai, számos olyan aspektus van, amihez nagyban hozzájárult, és egyébként erre mindenkit ösztönöznék is, hogy böngészve az oldalt és böngészve a számokat, azt gondolom, hogy érdekes elemzéseket lehet majd csinálni, akár egy-egy ország vonatkozásában, vagy országokat összehasonlítva.
Igen, ez is egy kérdés lett volna, hogy vajon kutatási és tendencia következtetésre mennyire lesz majd ez alkalmas, tehát akár egy szakdolgozathoz, vagy egy új hipotézis felállításához például mennyire relatívak ezek az adatok?
Abszolút relevánsnak gondoljuk, hiszen, ahogy említettem, itt több mint 15 évnyi adat áll rendelkezésre 87 ország vonatkozásában és 32 változó mentén. Tehát bárki, aki fenntartható fejlődés témában szakdolgozatot írna, akár doktori munkát írna, azt gondolom, hogy egy olyan adatbázist és olyan tudásbázist tettünk lehetővé, ami egyébként le is tölthető innen, tehát lehet generálni különböző adattáblákat, úgyhogy egyrészt várjuk is erre a visszajelzéseket, másrészt tényleg mindenkit arra bátorítanék, hogy akár nézze meg, milyen szakpolitikai mix tud előrelépéshez, vagy akár visszaeséshez vezetni. És ami még itt hazánk helyezés, illetve előrelépése kapcsán kiemelendő összességében, ez a középosztály megerősítését célzó intézkedések, úgy látszik, hogy ezek például szorosan együtt mozognak a fenntarthatóság iránti igény növekedésével és a fenntarthatóbb fejlődéssel.
Ugye említetted, hogy ebben a listában a 29. helyen áll Magyarország. Hogyha a régió országait nézzük, akkor ehhez képest mi egy jó helyen helyezkedünk el, tehát az a 29. hely, az nyilván, hogyha a teljes listát nézzük, akkor egy elég jó helyezés, de vajon, hogyha az Európai Unió további országait tekintjük, akkor vajon ahhoz képest mi, hogy helyezkedünk el?
Mondjuk, ha első körben a visegrádi régiót nézzük, akkor azt látjuk, hogy például a csehek és a szlovákok néhány helyezéssel előttünk vannak, a lengyelek néhány helyezéssel mögöttünk. Tehát tulajdonképpen azt mondhatom, hogy nagyjából hasonló helyet foglalnak el a visegrádi országok, ami mondjuk, ha szomszédainkat nézzük, mondjuk Ausztria 11. helyen van, tehát ők látszik, hogy jóval előrébb. A másik, és itt, hogy mondjam, tévhiteket szeretnék eloszlatni, ugye nagyon gyakran látjuk, főleg mostanában a sajtóban is, hogy Romániával példálóznak többen az egyfőre jutó GDP alapján. Hát őket el kell, hogy keserítsem, ugyanis Románia mindösszesen a 46. helyen van, tehát jóval lemaradva mögöttünk. Azt gondolom, hogy ez is azt mutatja, hogy fontos komplexen a fejlődést, a fejlettséget komplexen vizsgálni és adatalapon, úgyhogy ilyen jellegű vitákhoz is kiváló eszköznek tartjuk a HN-t.
Hamarosan folytatjuk a holnap tegnapját Dobos Balázzsal, a Makronóm Intézet szakmai igazgatójával.